Vallani? Szabadon? A vallásszabadság mindig egy egyszerre aktuális és sokoldalú kérdés. Különösen a 21. században, a digitalizáció korában. Négy részes minisorozatunkban egy kicsit jobban megismerjük a vallás alakulását, megtudjuk, hogy mit is jelent pontosan az ateizmus, hogyan lehet online vallási tartalmakat közvetíteni, és mit gondolnak a vallásszabadságról fiatal felnőttek. A Vallani Szabadon című műsor a Független Média Központ vezetésével zajló Trolltalanítás című projekt támogatásával valósul meg. A támogatás az adások szabad elkészülését jelenti, amely tartalmát az EPER rádió szerkesztőségének munkatársai határozzák meg, és tartoznak érte felelősséggel. Nagy szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat, ez pedig itt a Vallani Szabadon című podcastünk, ahol az ateizmust fogjuk körbejárni, gondolkodni róla, megpróbálni, megérteni. Itt van velem a stúdióban Báhidi Bálint.
Szerbusztok!
És Őri Soma.
Sziasztok!
Én pedig Jamrizsko Tamás vagyok. Iszonyatosan nehéz dolog, és egyébként arra gondoltunk, hogy az elején felolvassuk a teljes Wikipédia cikket, de hát mivel ezt mások is megtetik, ezért ettől most eltekintünk. Nagyjából milyen kép él a fejetekben? Mi az az ateizmus?
Hát az ateizmus, hogyha magát a szót nézzük, vagy annak a jelentését, az egyszerűen a hit nélküliséget jelenti, amennyire én tudom, vagy hogy számomra legalábbis ezt jelenti. Nyilván említetted te is a Wikipédia cikket, bele lehet menni olyan nüanszokba, hogy van erős és gyenge ateizmus, explicit, illetve implicit ateizmus.
Azt mondja az első mondat, most akkor tényleg felolvasom.
Jó.
Az ateizmus az Isten, istenség vagy más természetfeletti lények létezésébe vetett vallásos hitet elutasító eszmei irányzatok csoportja.
Igen, mármint ki vagyok én, hogy megkérdőjelezzem a mindenható Wikipédiát. Nagyjából ez igen, és utána nyilván különbséget lehet tenni mondjuk az agnoszticizmus és az ateizmus között bizonyos értelemben, hogy hogyan tudnak akár átsúszni egymásba ugye a agnoszticizmus, hogyha nem tiszta, az ugye azt jelenti nagyjából, amikor az ember azt vallja, hogy nem lehet, vagy nem tudja eldönteni azt, hogy létezik-e Isten, vagy sem. Szóval egy ilyen középút a hívés és az ateizmus között.
Hát ez nagyon hasonlít ahhoz, amit az egyik előző műsorban mondtam, hogyha majd elhunyunk, akkor majd meglátjuk, hogy van-e a túloldalon valami, mi vagy sem, mert innen nem tudjuk eldönteni.
Igen, igen.
Ez a zöld bubis víz, tehát kicsit azért bubis, meg kicsit azért
nem. Igen.
Igen, igen. Illetve nem összekeverendő az ateizmus az antiteizmussal, ami inkább vallás ellenességet jelent. Szóval, hogy kimondottan az intézményesült vallások és egyházakkal való szembenállást jelenti, és nem feltétlenül egy Isten hitre vonatkozik, vagy hitélményre, vagy egy ilyesmire.
Te ez a kettő nem zárja ki egymást.
Nem, egyáltalán nem zárja ki egymást, csak van olyan ateista, aki nem antiteista, viszont a legtöbb antiteista az ateista is, inkább mondani. Kicsit ilyen rovarbogárszerű. Anélkül, hogy szóval, hogy nem szeretnék rosszat szólni egyikre sem. Nem azért mondtam, hogy...
Hát pont egyébként a Rosta Gergely vallásszociológussal beszélgettünk arról, hogy mostanában ilyen vallásboltok vannak, hogy bemész, kvázi bemész, és akkor kiválogatod, hogy neked mi jön be, meg mi kevésbé, és hogy itt mondjuk én nem akarok hinni, vagy nem akarom elfogadni az egyházaknak a létét, vagy nem szeretem őket, akkor ugye anti-teista vagyok.
Mondjuk, igen.
De hozzá meg mondjuk hihetek egy felsőbb jóban, legyen az egy szakállas bácsi, akinek hárfáznak az angyalok, vagy éppen Alanis Morissette, aki éppen énekel fent popslágereket.
Igen, ez szerintem így helytálló, ez lehetséges.
Soma, szerinted az ateizmus az mi?
Nekem az ateizmus az egy ilyen Istenben való nem hitet jelent, nem feltétlenül a hit hiányát, tehát például egy spirituális vallás, ahol, vagy vallásnak nem tudom nevezhető spirituális gondolkozás, ahol mondjuk nincs egy konkrét entitás, hanem mondjuk az univerzum, vagy valami ilyesmi van, az lehet ateista, mert hogy egy konkrét Istenben nem hisz, viszont a hit, meg a spiritualitás és az értékrendszer megvan, tehát nálam valóban a konkrét istenségekben való nem hitet jelenti az én szótáramban.
Én is hasonlóképpen gondolkodom róla. Egyszer még, amikor Federico García Lorcát olvastam, és volt egy olyan volt egy vers, aminek a végén az van, hogy nihilizmuson mind észrevette. És éppen a holdról, meg kicsit ilyen ördögi, luciferi jellegű holdról, meg Istenről, meg Jahvéről, meg a világra ráboruló sötétségről írt, és nem értettem, hogy mi az a nihilizmus. És szerencsére volt ilyen fogalommagyarázat a kiskönyvben, és ugye a nihilizmus az ilyen mindenféle értékben való nem hit. És részemről az én elképzelésem az ateizmus egy picit ehhez áll inkább közelebb, hogy mindenféle olyan értékben, olyan elképzelésben való nem hit, a hit hiánya, vagy szándékos megtagadása ennek a fajta értékrendszernek, amely valamiképpen a valláshoz kapcsolódik. Ez abból a szempontból tud visszás lenni, hogy mit tudom én, azt mondják a keresztények, vagy elég sok keleti kultúra, hogy az elesetteket emeljük fel, meg adjunk nekik enni, meg ne bántsuk a gyengébe, tehát ilyen, mit tudom én, 10 parancsolat. Az ateista nem azért nem hisz a 10 parancsolatban, mert mondjuk az ő morális vagy erkölcsi kódja ezt mondja. Tehát valójában a 10 parancsolatban megjelenő értékekben hisz vagy hihet, hogy ez még követhető. Ne ölj embert, ne kívánd meg más nőjét, apáddal, anyáddal, tisztelettel, vagy klasszik dolgok. Azért nem akar a 10 parancsolathoz kapcsolódó értékekben hinni, mert az a valláshoz kapcsolódik. Mind legyen az intézményesített vallás, vagy pedig annak az ideája, hogy egy csávó elment, hozott néhány kőtáblán parancsokat. Tehát az okokozati kapcsolat az más.
Tehát akkor csak hogy értsem, azt mondod, hogy az ateista az nem hisz a vallás által közvetített értékekben?
Igen, de azért nem hisz benne, mert a vallás közvetíti őket.
De mondjuk a ne öljben attól még hihet? Hogyha hisz abban, hogy mondjuk nem ölünk gyereket, vagy mit tudom én.
Ne lopj,
meg ilyesmi, akkor ő ezzel a logikával nem lesz ateista. Annak ellenére, hogy nem amiatt hisz ezekben az értékekben. Vagy ezt most lehet, hogy csak én értem félre.
Akkor amit ráhúzom a példát mondjuk úgy egy személyes esetre, sajátomra, hogy én ilyen jellegű ateista vagyok, most függetlenül, hogy az vagyok vagy sem, ha ilyen jellegű ateista vagyok, akkor nem azért, akkor nem fogok ölni, nem fogom más barátnőjét megpróbálni felszedni, tisztelettel beszélek az apámmal, anyámmal, hogyha nyilván ők ezt megérdemlik, szerencsés esetemben megérdemlik, meg nyilván tartom azokat a morális és társadalmi kódokat, amelyeket, hogyha nem tartják, akkor nem tudom, elvinni a rendőrség. Illetve nyilván az ilyen íratlan kódokat is. Azért tartom be, mert úgy gondolom, hogy tisztességtelen dolog más nőjét elszeretni, tisztességtelen dolog lopni, hogyha mások is, vagy ölni, mégiscsak egy másik emberi lénynek az életét kioltani. Ez egy részemről inkább egy ilyen civilizációs és egy szempontból praktikus erkölcsi, morális, cselekvési kód. Azért csinálom ezt, hogy békében és lehetőség szerint nyugodtan tudjunk egymással élni megfelelő bizalmi szinttel. És nem azért csinálom, mert egy könyvben mondjuk le van írva a 10 parancsolatban, vagy a pap bácsi azt mondja a főhajóban, vagy bármi ilyesmit. Tehát ugyanaz, csak ahonnan ered. Értem. Ez a fajta ideának, így az elképzelése az más. Értem. Részemről, hogy én inkább így fognám meg az ateizmusnak a lényegét.
Okay.
Na de hogyha már az eredetnél tartunk, egyébként 10 éves lett a film, de ez most nem az a műsor. Mit gondoltok, miért alakulhatott ki az ateizmus? Tehát ugye ismerünk pogány hiteket, egy csomó istennel, ókori, római, bár a kettő, vagy görög, római, bár a kettő azért nagyon hasonlít. Közel-keleten, távol-keleten is rengeteg isten van. Tehát, hogyha körbenézünk a világban, én most jelenleg egy olyan vallást tudnék mondani, ahol van egy nagy főisten, és akkor a többiek meg így valahogy elkaristolnak, de ez így necces, mert hogyha azt mondom, hogy az Isten, akkor oké, de mondjuk a kereszténység ott van a Szent Háromság, nem tudom, Szentlélek, ami számomra egy megfoghatatlan, gondolom azért Szentlélek, meg van a Jézus, akit mondjuk ugye a zsidók meg nem ismernek el, meg a unitáriusok se.
Ja, a Szent Háromság az egy személy, csak háromban.
Na jó, ez már szemben túl van bonyolítva.
De erre megvan a tökéletes példa, a fidget spinner.
De komolyan, tényleg, ugye annak is három ága van, ez a Szent Háromság három része,
igen?
Külön-külön, atya, fiú,
Szentlélek.
De ha megpörgeted a fidget spinnert, akkor egy konzisztens körnek tűnik, ami az Isten.
Volt ez valami pap csinálta YouTube-on, videóba, és ott visítottam, ugyanígy, mint most, csak jobban, és igen, igaza van, és hogy neked is igazad van.
Tök jó szemléltető eszköz igazából, már volt értelme megcsinálni a fidget spinner.
Szóval, ha körben nézek, jó, mondjuk azt, hogy keresztény, és nem tudom, a mohamedánoknak ott is ilyen egy fő vezető van.
Hogy mire gondolsz?
Hát hogy Allah.
Persze.
A hatalmas.
Jó, de a több istenhitben is egy főisten van, és utána.
Jó, de a többiek meg ugye istenek. Megvan. Az van, csak ugye sokkal több az Isten, mint mondjuk Jézus, meg nem Isten, ő Istennek az egyszem gyereke, aki meghalt bűneinkért.
Hát ugye itt a szentek helyettesítik a több ilyen attribútumot. Tehát van a... Most Mitrász helyett vannak szentek, akik az otthonnak a melegét.
Úgy igen.
Gyerekek védőszentje, meg mit tudom én.
Akár visszatérhetünk rá, de van, képzeljétek, az internetnek is védőszentje, de... De erről később még beszéltünk, csak hogy visszatérjek az eredeti kérdésre, hogy miért alakulhatott ki az ateizmus.
Igen, ne felejtsük a kérdést, igen.
Kis részben egyébként benne volt szerintem a felhozott példákban maga a válasz így implicite. Ugye az egyik leggyakoribb ateista érv az Isten léte ellen, az az inkonzisztens revelációk, vagy megnyilatkozásoknak ugye az érve. Ez azt jelenti, most jön az, hogy mi, ez azt jelenti, hogy majdhogy nem minden vallás azt mondja, hogy én vagyok az igaz. És valamilyen képpen nekem megnyilatkozott az Isten, vagy Allah, vagy valaki, és hogyha egy ember az elég ilyen vallást megnéz, és mindegyik azt mondja, hogy én vagyok az igaz, akkor ez azt jelenti, hogy egyszerre mindegyik nem lehet igaz, hanem valószínűleg vagy egyik sem igaz, vagy maximum egy. De hogy melyik az a maximum egy, azt baromi nehéz, vagy nem lehet eldönteni, illetve ugye egy ateista azt is mondaná, hogy de hogyha van mondjuk 6-8 különböző vallás, és én azoknak mind végigolvasom a szent könyveit, akkor miért feltételezném azt, hogyha egyik, tehát ha nem lehetnek ezek egyszerre igazak, akkor bármelyik is igaz lenne, hiszen mindegyiket ugyanúgy emberek csinálják mondjuk. Ezt csak azért mondom példának, mert az ateizmusra már a hindu filozófiában is van példa, még a buddhizmus megjelenése előtt már volt ateista filozófiai iskola a hindu kultúrkörben. Van azt hiszem a hinduizmusnak olyan ága, ami elismeri azt, hogy bizonyos értelemben a megvilágosodást el lehet érni az ateizmuson keresztül is, csak baromi nehéz.
Milyen jó arcok.
Így van, és ugye már a görögöknél is voltak ateisták, csak őket néha száműzték, meg kivégezték, mert mondjuk nem hitték azt, hogy van napisten, meg holdisten, hanem azt hiszem talán, de és akkor itt ezt ne hivatkozza le senki, de azt hiszem Anaxagorász mondta például azt, hogy a nap az nem valamilyen isten, hanem egy izzó kő vagy fémdarab. És egész pontos volt.
Mi egyik az a volt, igen.
Tehát ő egyébként egész pontos volt, nagyon sokat foglalkozott azzal, hogy működnek a csillagok, meg a hold, meg ilyesmik, és egész jó tippjai voltak ahhoz képest, hogy baromi régen volt.
Ehhez képest nem 1500 évvel később kb. Meg embereket égettek el ilyenekért.
Azt hiszem ő se járt, jól mondom, szóval, hogy a görögöknél is azért, amennyire azt gondoljuk róluk, hogy ilyen szabad gondolkodók, meg filozófia, simán volt olyan, hogy valakit tényleg megöltek azért, mert nem hitte el, hogy Zeus meg.
Hát jól, vagy szóval... ugye Szokratésznak az esete.
Igen. De csak azt mondom, hogy gyakorlatilag amennyire én tudom, ateizmus azóta van, hogy hívő emberek vannak. És ebből a szempontból valószínű, vagy
hát jó, hát ugye nehéz lett volna kialakulni az ateizmusnak előbb hívő igen. emberek.
Igen.
De egyébként ennek a amit mondasz, ennek a, ha jól tudom, az szokott lenni az ellenérve, hogy oké, de egy elefántot szemlélünk, csak az egyik vallása az ormányát nézi, a másik meg a farkát, de lehet, hogy ugyanarról beszél mindenki, csak más szemszögből.
Lehet, hogy ugyanarról beszél mindenki,
viszont de akkor nem ütnék ki egymást bizonyos parancsolataik, nem?
Hát egyrészt erre, igen, megint csak ez az inkonzisztencia, érted, hogy is mondjam, amikor, tehát nehéz nekem azt beadni mondjuk, vagy bárkinek szerintem, hogyha eleget olvas mondjuk különböző vallások kialakulásáról, meg történetéről, hogy nézheti ugyanannak az elefántnak más részét a hinduizmus, ami a kasztrendszert fönntartja, és a buddhizmus, ami a kasztrendszert ellenzi?
Vagy hogy lehet
ugyanannak az elefántnak több része mondjuk a szikhizmus, ami kimondottan tiltja a halal és kóser ételeknek a fogyasztását, mert fölösleges szenvedést okoz az állatnak. Nem ehetnek olyan ételt a szikhek, ami két másik vallásnak, a judaizmusnak és az iszlámnak a kötelező eleme, igen. Pont amiatt, mert az fölösleges szenvedés okozásnak tartják, hogy kivéreztessék az állatot. Nehéz erre ráfogni, hogy ugyanaz.
Nehéz, abszolút nehéz, csak azért kérdezem, hogy jól tudom-e, hogy ezt szokták felhozni, mert én ezt már többször hallottam én is ezt az érvet.
Hát én ezt csak annyit raknék még így, csak gyors közbékelés gyanánt, hogy az is lehet, hogy valóban léteznek ilyen természetfeletti lények, és csak így a bolondját járatják velünk, hogy megalkottak egy csomó vallást, ez jó van, itt a kis hangyácskák elbóckodnak egymással, meg ott fent izé röhögünk, és van is erre egy nagyon szörnyű vicc, hogy így Jézus röhög fenn a mennyek országába. Azt kérdezi tőle az apja, hát fiam, milyen vicces. Á, csak 2000 éve lementem a földre, azt alapítottam egy horgászegyletet, az még mindig működik. És ugye azért a poén, ilyen vallásos poén, mert ugye annak idején Jézust a hallal, az iktüsszel jelölték, és hát ebből adódik a
mai napig sztori. Megtalálhatók bizonyos Suzuki Swift-ek hátsó csomagtartó. Szóval.
Igen. Nagyon szép. Soha szerinted miért lett így, miért szökkent szárba? Hogy alakult ki az ateizmus?
Hát a kialakulásáról nem nagyon tudok nyilatkozni, meg a logikus, amit Bálint mondott. Úgy gondolom, hogy azért lett manapság egyre jobban népszerű, mert manapság már olyan gyorsan fejlődik a technológia, hogy olyan válaszokat ad nekünk a világról, vagy a világ olyan kérdéseire ad választ, amire eddig a vallás próbált választ keresni, a tudomány pedig bizonyítottan választ tud adni.
Mert ez gyakorlatilag az, hogy eddig a nem tudásunkat a hit töltötte ki,
így van, így van.
Most meg a tudomány kezdte.
Alapvetően tök jó a vallásoknak az, és mondjuk itt majd beszélünk a kereszténységről, hogy azt a biológiai szükségletünket, vagy biológiai félelmünket, hogy félünk az ismeretlentől, azt valahogyan enyhíteni próbálja azzal, hogy ne félj, például a haláltól, mint olyan ismeretlen, ez ugye majdnem minden vallás igaz, hogy a halál utáni életet azt valamivel magyarázza. És ezt a félelmünket, hogy mi a fene értelme van élni, hogyha meghalunk és elrohadunk a föld alatt, és ennyi volt, ezt valahogyan enyhíteni próbálják a vallások. Meg úgy általában az ismeretlenre mindig választ próbálnak adni. Miért van villám? Azért, mert Zeus dobálózik, stb. Na de a tudomány most már tudja, hogy miért van villám, a tudomány most már tudja, miért vannak betegségek, stb. És ezekre a válasz már nem a Bibliában keresendő, hanem kísérletekben. És mivel egyre aprólékosabb és egyre pontosabb kísérleteket tudunk végezni, egyre több mindenről derül ki, hogy ez nem egy ilyen misztikus valami, mint amit, ahogyan vallás Istennek tulajdonított tulajdonságok.
Egyszer hallottam egy ilyen, hát nem tudom, hogy Isten érve, mert nincs velünk apologéta, de azt mondta, hogy hát oké, tök jó a tudomány, de hát amíg nem tudjuk bizonyítani, hogy nem létezik Isten, addig gondolhatjuk azt nyugodt szívvel, hogy létezik. És tekintve mondjuk hasonlítjuk az űrkutatást, azért a teljes, nem is tudom, világűrnek a feltérképezése és megértése az elég messze van még, és lehet, hogy valamelyik sarkában ott csücsül az Isten.
Lehet. Tehát amire kiukadni szeretnék, az az, hogy például egyre liberálisabb gondolkozásúak az emberek. Tehát most már azért nem kövezünk meg, nem mindenhol, de például itt Magyarországon, hál' Istennek, nem kövezünk meg senkit, aki meleg, bár majdnem.
Én inkább úgy pontosítanám ezt, hogy nem biztos, hogy az emberek liberálisabb felfogásúak, mert azért látunk minderősen baloldali, minderősen jobboldali, vagy ilyen jellegű kormányoknak a felfutását, de inkább a világ kezd egy szempontból, vagy a fejlett világ kezd egy jelentős szempontból erősen, vagy civilizálódni.
Vallási szempontból értettem a liberalizmus, tehát inkább ilyen szekularizáció az, amire gondolok talán. Hogy,
igen, a szekularizáció az pontosan.
Eltűnik a vallásosság, mert az emberek már nem feltétlenül a hagyományos kereszténynek mondott értékeket akarják követni. Vagy nem feltétlenül kell manapság már elnyomni azokat a dolgokat, amiket eddig a keresztény értékek nevében el kellett nyomni önmagukban. Esetleg individuálisabb lett a világ. Nem a keresztények által nagyon szépen használt bárány hasonlat, hogy Isten báránya és anyáj, aki követi a pásztort, hanem elkezdenek gondolkozni maguktól az emberek, ugye. És milyen érdekes, hogy a sátánizmusnak ugye az egyik szimbóluma a kos, vagy kecske. Nem tudom pontosan
kos,
különbséget, igen. Aki ugye magától gondolkozik, és nem ugrik le, hogyha egyik bárány leugrik a szikla végéből, akkor megy utána a többi, és csak azok élik túl, akik a végén ugranak, mert puhára érkeznek. Ugye ezért tök érdekes ez a szimbolika, hogy ugye kos meg Lucifert választották, például a sátánisták a saját szimbólumuknak, aki az angyal volt, aki aki magától gondolkozott, és nem akart Istennek, legalábbis az ilyen bizonyos apokrifák meg Biblia szerint Istennek feltétlenül igazat adni. Ha jól tudom, akkor a sátánizmus az ateista egyébként, tehát ők nem imádják Lucifert, meg az ördögöt, nem csinálnak neki oltárokat, meg nem imádkoznak hozzá, hanem ők az individualizmust és a saját fejjel való gondolkozást hirdetik.
Én sem megörősítni, sem cáfra nem tudom, csak annyit eszembe, hogy egyszer valami nagyon-nagyon rossz sátánizmussal foglalkozó könyvet olvasgattam, valamiket keresztények írták, és volt benne olyan, hogy a sátánista zenekarok. És gyakorlatilag majd az összes ilyen hard rock, heavy metal banda benne volt, ott rögtem az Iron Maiden, meg a Judas Priest-en, meg a Black Sabbath-on. Én annyit ékelnék hozzá itt az, hogy hinni akartak az emberek. A Quimby-nek van egy Parafenomén című dala, és abban a végén van három ilyen sor, hogy valamiben hinni kell, akkor is, ha nem felel, mellédül és kocint veled az Isten. Tehát ez a fajta hitnek, hitre való igény, az elég érthető. Viszont akkor válaszolok a saját kérdésemre is, már így illik. Én szerintem nagyon praktikus okokból alakult ki az egyisten hit, és az egyisten hitet pont emiatt a szekularizációval, amit mondtok, elkezdte felülírni, vagy nagyobb teret követel magának az ateizmus. Tehát ugye még a pogány időkben, főleg ugye a görögöknél tanulhattuk, jó kis általános iskolában, hogy ezek balhéztak egymással. Ezek inkább emberarcú és emberjellegű istenek voltak, mint mondjuk a kereszténységnek az istene. És ugye a görögből, hát a rómaiak mondjuk így, hogy inspirálódtak a görög kultúrából elég sokat. Van is erre egy mondás, hogy hát mi maradt a rómaiaknak, mit tudtak volna csinálni? Hát politikát, meg háború. Tehát a vallásuk az kb. Megvolt, és mivel ugye a római birodalom, meg akkor jött be a kereszténység, meg nagyjából azt most nem fogom vázolni, mert az egy fél nap, a több istenhitet elkezdte felváltani az egy istenhit, mert sokkal egyszerűbb volt egy szerető atyában bízni, aki a kor felfogása szerint az egyetlen és elsőszülött fiát odaadta a világnak, hogy megváltsa a bűneit. Szóval most oké, értjük.
Közigazgatási szempontból is ugye a már meglévő napforduló, stb. Ünnepeket átvették, tehát nem kellett az embereknek hozzászokniuk az új ünnepekhez, csak átnevezték őket, hogy egyszerűség kedvéért, mostantól egy Istenbe kell hinnetek.
És utólag mi ezt egyébként teljesen racionálisan gondolhatjuk így, és abszolút igazunk is van. Akkoriban is szerintem nem hiszem, hogy kimondva, bár lehet, hogy a zsinatokon beszélgettek erről. Ez egy nagyon praktikus indok volt arra, nem csak arra, hogy most rossz majon azt mondjam, hogy az egyház vagyont és hatalmat szerezzen, és uralkodók felett uralkodjon. Gondoljunk csak, nekem mindig mondjuk egyébként az anglikán egyház különbálása, meg a kanosszajárás jutott eszembe, hogy összebalhisztál a pápával, hát akkor kiközösítünk, szevasz. Szóval nem csak a hatalomszerzés szempontból, hanem volt ennek, én úgy gondolom, az egyisten hitnek egy nagyon-nagyon-nagyon praktikus oldala. Egyszerűen ez, hogy nem kezdtek el viszonylag rendszeresen, bár mondjuk amúgy is csináltak, de nem akkora nagy volumennel, mint mondjuk a középókorban, balhízni egymással az államok. Tehát azért, érted, mi az egyik istenbe hiszünk, ti meg a másikban, már egy erős kászusz belli. Hopp, lezúzzák a szentélyét az istenünknek, hopp, akkor mi is felégetünk pár falut, tehát azért más. Így is voltak nyilván háborúk Európában.
Mind a kettőt isten nevében, csak egy másik.
Igen, ugye van is ez a izé, van is ez a kép, jobb bal oldalon ugyanaz van, az egyik piros, a másik kék, és akkor a mi dicsőséges népünk, a mi nagyságos istenünk, az ő barbár népük, ugyanez, tehát értjük. És ez jól működött jó pár ezer évig. De az, hogy kialakult, vagy a szekularizációval pont ez a szinten, amit mondasz, én is azt gondolom, hogy a tudomány elkezdte betömködni ezeket a réseket, és egyre kisebb szerepe lett, vagy kezdett lenni az egyháznak, és valami valahol megváltozott. Nem tudom, hogy hol, nem is akarom megmondani, mert nem tudom, de ez a fajta szabadságra, újfajta szabadságra való igény testesülhet meg az ateizmusban. De mondjuk ezt meg egy picit felülírja az, amit Rosta Gergely mondott egy korábbi adásunkban, hogy az emberek, ahogy idősödnek, valamiképpen megnő bennük a hit. Nem feltétlenül vallásos hit, nem feltétlenül templomba járás, de mégiscsak kezdenek hinni valamiben. Az, hogy ez miért van, annyira nem tudjuk.
Szerintem nem nehéz rá következtetni, ha már a Soma korábban felvetette az ismeretlentől, és a legnagyobb ismeretlen, mint haláltól való félelmet, és az idősödést, ha így összekötjük a pontokat, tudod, akkor lehet, hogy kijön a rajz, szerintem. Kicsit visszatérve azért Oké, persze, hogy akár az ókorban, mondjuk a hellén világban megesetett az, hogy ja Istenem, felgyújtották a mi városunk istenének a templomát, meg hasonlók, de azért azt se feledjük el, hogy ha már csak madásra gondolunk, ugye ott a tragédiában is szépen föl van elevenítve a homoúzion és homoiúzionnak az szembenállása.
Ezt magyarázd meg.
Ez... Ugye a homoúzion az egy lényegűséget jelenti, a homoiúzion pedig a hasonló lényegűt, ugye ez Krisztus, vagy emberi, isteni, vagy csak emberi, csak isteni, stb. Uh-huh. Ugye az ariánus eretnekek, és hát ugye egyáltalán különböző zsinatokon egymás kiközösítése, és akkor adott esetben ugye ezek miatt hát egy kis gyilkolászás azért monoteista hitekben is belefér, vagy elég, hogy ne csak a kereszténységről beszéljünk, a szuníták és a síiták.
Hát jó, igen.
Például.
Hogy még egy gyors közbeékelés. Nem tudom, valamikor így a közép ókor környékén volt valami arab hódító, aki elfoglalta szem Bagdadot, és Bagdadban hatalmas könyvtár volt, és azt mondta, hogy akkor dobáljátok az összes könyvet bele a Tigrisbe, meg az Eufrátesbe. Nem biztos, hogy földrajzilag jó vagyok, de mindegy, a folyóba dobáljátok bele, ami hetekig fekete volt a feloldott tintet. Azt mondta rá az arab hódító csávó, hogy hát, ha ezekben a könyvekben az van, mint a Koránban, akkor felesleges a létük, mert azt már tudjuk, ha nem az van benne, akkor meg mondjuk így, hogy eretnekség. A szevasz. Cső.
Igen. Szóval...
Most akkor mi van ezzel az egy lényegűséggel meg?
Nem, csak arra szerettem volna utalni, hogy az lehetséges, persze, hogy a monoteizmus az megteremti a lehetőségét a békés együttélésnek, de az ember az erre nem mindig képes akkor sem, hogyha csak egy Istenben hisz, mondjuk.
Jó, hát
vagy
akkor
egy
van.
Felsőbb hatalomban. Jó, mert, van. Mert egy íbetűn képesek ugye egymást legyilkolászni.
Hát jó.
Erről szól egy egész szín a médiában.
A Total War nevű hát csodálatos mondom. Játékban, a középkorosban, a medievalben van egy ilyen, tudod, vannak ilyen betöltő képernyők, és akkor ott van valamelyik érsek mondta azt, talán vagy a rózsák háborújában, vagy a francia száz éves háborúban, hogy öljétek meg mindet, Isten majd kiválogatja a sajátjait. Ugyanez világháború, második, lőjétek le mindet, majd Isten kiválogatja a sajátjait. Tehát azért nyilván itt a vallás nevében elég sok mindent meglecsém. Viszont miközben mondtad, hogy ugye mindegyik vallás saját magában akar hinni, és a többieket pedig letagadja. Akkor
majdnem
ez elég,
mindegyik.
Hát majdnem mindegyik. Akkor ez elég közel áll ahhoz, hogy gyakorlatilag akkor minden vallás egy szempontból ateista, mert a többiekben nem akar hinni.
Igen.
De még munkás.
Igen, ez így, hát persze, ha összerakja az ember a matekot, valóban, mit tudom én, a germán panteon szem, tehát a germán panteonnal kapcsolatban minden keresztény a világon ateista, mert hogy nem hisz Thorban, Odinban, stb. Igen,
hát akkor,
praktikusan
akkor...
minden hívő ateista minden más hittel szemben, hogyha monoteizmusokról beszélünk, akkor azt lehet mondani, hogy az ateisták csak egyel tovább mennek, persze, ez...
És akkor az agnosztikusok pedig egyszerre hívők mindenesten Istennel szembe, és egyszerre ateisták minden Istennel szembe. Egészen addig ez ilyen Schrödinger ateizmusa, ameddig nem derült.
Igen, Schrödinger hívője, igen, az agnosztikus. Ennyire akartam volna visszautalni, hogy azért lássuk az éremnek mindkét oldalát, ha már annyit beszéltünk arról, hogy mi mindent lehet megtenni a vallások nevében, hogy azért mondjuk, még ha nem is az ateizmus nevében, elsősorban, de például ateisztikus kormányok azért elég szépen robbantottak templomokat így a 900-as évek elején, tudjátok, ilyen vörös zászlók meg hasonlók uh-huh. alatt.
Igen, és ezek történtek elképesztő, nem is hallottam róla soha.
Hát.
A vörösök ilyet csinálnának.
Figyelni kellett volna töri órát.
Jó, hát amikor a teljes kommunista meg szocialista rendszer enstandolta ezeket a templomokat meg az egyházi épületeket, ezt lerohadva visszakapták utána 90 környékén.
Igen, ez jogos, tehát nem csak a vallás lehet indok a gyilkolászásra, meg a háborúra, tehát szögezzük le, hogy a műsor az nem arra hivatott, hogy itt most szétbombázzuk a vallásosságot.
Nem, pedig már pont egy sztorit akartam mesélni ezzel kapcsolatban. Igen, jó, nyilván nem célja a műsornak, meg ez egy a történelem szempontjából egy elég ilyen örök mozgó, hogy éppen kikit utál meg, melyik ideológia kerekedik felül erősebb kutya elvén a másikon.
Ez sajnos azért örök mozgó, mert valaki valakit mindig utál.
Hát a kultúrák egyik alapvető
valami ok mindig definíciós lesz
kérdése. Egyébként szerintem a keresztények sokkal közelebb állnak az ateistákhoz, mint mondjuk a pogányok, mert ugye a pogányok azok egy csomó istenben hisznek, míg a keresztények meg ugye nem hisznek az ő pogány isteneikben, amiben rengeteg van, ők csak egyben hisznek.
Tehát ez így objektíven mérhető, valaki mennyire ateista, hát, ezek alapján.
Szerintem ennek nem örülnének a keresztények, de igen. Tehát, hogy, és nem is kívánom őket nyilván megsérteni, de ugye az egyisten hit az sokkal inkább, mint amit korábban mondtál, Bálint, sokkal inkább ateista, mint mondjuk a pogány.
Én ilyet nem mondtam.
Hát, de nem, jó, akkor ez már az én ízé szűrőben ment át. Tehát ugye a keresztények egy Istenben hisznek. Oké, az egy egység. A pogányok, mit tudom én, tök mindegy, hogy nordikus
egy
vagy egység, valami.
Három egyben.
Jó, a három idej.
Igen, de menjünk.
De azért ez már ki lett meg.
Szerintem ezt nem lehet így kimatakozni, hogyha egy pogány panteonban van 200 Isten, mert hogy is mondjam, érted, akkor a hinduk aztán mindenkit levernek, hallod, mert ott meg nem tudom hány ezer van, én inkább úgy fogalmaznám
meg. De várj, az teljesen mindegy, tehát nincs olyan, tehát mit tudom én, az, hogy egy Istenben hiszel, a többiben meg nem, az mondjuk az, hogy egy egység, ateizmus. De ez a fajta ateizmus nem tud abszolút nullára kerülni, mert mindig van valami, amit tagadsz. A keresztények tagadják a hindu panteont, meg a pogányt, meg az összeset, uh-huh. A hindu valószínűleg mást fog tagadni, uh-huh. Tehát ez egy olyan zéruspont, ha jól mondom, így szerint matek érettségével, amelyben maximum csak a nettó ateisták, de lehet, hogy csak a nihilisták tudják elérni az abszolút nullát. Mindenki, aki valamilyen szinten hisz, a nullától egészen valamilyen, mit tudom én, 10 000-ig, valamilyen szinten ateista.
És van olyan hit, ami mindenben hisz? Mint entitás,
nem tudom,
és nem mint
ezeket. Tehát én már a spektrumnál elvesztettem ezt a dolgot, megmondom őszintén, mert hogyha az ateizmust, mint ahogy azt az első mondatban definiáltuk, ugye az a felsőbb erő, jó, az túlzás, hogy felsőbb erő, talán azt hiszem, ezt így nem mondtuk, csak erősen kapcsolódik hozzá, de hogy valamiféle istenségben való hitnek a hiánya, akkor azt nem gondolom, hogy lehet spektrumizálni, hogy hát én...
Jó, hát én most csak eljátszottam a gondolattal,
Én csak 40%-ban nem hiszek, én egészen fejtől a köldökéig elhiszem, de köldöktől lefele már nincs.
Jó, ez meg nem arra, ez meg relativizálás a csodálat az ideámnak, tehát aki abszolút semmilyen felsőbb entitásban nem hisz, az áll a nulla ponton, az a nulla egységben, bár ugye ez egy ilyen, tehát megint csak visszaes, de remélem értjük, az a ateista skálán, az ott a nulla ponton, az érus ponton van, amit csak azt tud elérni, aki abszolút nem hisz semmiben. Mit tudom én, a keresztények nem hisznek a többi istenben, nekik már 0,1 az ateizmus számuk. Aki csak egy istenben nem hisz, az meg mit tudom én, 1. Tehát most itt nem, nincs ez túl erősen kitalálva ez a koncepció, ezzel csak azt akartam, próbáltam szemléltetni, hogy csak az lehet, mondjuk úgy, hogy maximálisan ateista, aki abszolút minden másban nem hisz. Hogyha katkók hisznek a saját istenükben, de mondjuk nem hisznek alakban, akkor valahol ők is ateisták egy kicsit.
De csak egy más istennek a viszonyra, egy relációjában.
Jó, hát most ez egy... nem százalékban, hanem azt az Isten 100%-ban.
Csak arra vonatkoztat, igen, azt az Isten 100%-ban utasítják, de
ez egy kétdimenziós.
Csak relációban értelemezhető.
Ez egy XX vonal, egy X tartomány, nincs benne Y.
Ez egyébként, figyelj, akkor egyébként szerintem igaz lenne az, amit mondasz, hogy ha valamiképpen az emberi kultúra az ki tudna úgy nézni, hogy igazából minden vallás literális minden vallásnak a bolygón a vezetői azok összeülnek, és azt mondják, hogy srácok, mindannyiunknak egyszerre megnyilatkozott Allah, Visnu, amit akartok, és azt mondják, hogy igazából minden egyes vallás egy nagy panteonnak a része, a Pantheon of Men, vagy nem tudom,
woman is legyen benne, vagy valami gender semleges.
Pantheon of Persons.
Na,
és
ennyi. Nonbináris.
Így van. Tényleg, tőlem lehet hallod, és innentől...
Pantheon of Humanity, tessék, az
és
ember
azt is. És azt is kimondják mellé, hogy továbbra is jogotok van nem hinni a Pantheon többi részében.
Hát akkor semmi
akkor értem. De ekkor értelmezhető lenne a spektrumot.
Na.
Mert ezzel hivatalosan elfogadnák egymásnak úgymond az igazságát a különböző hitrendszerek, de személyesen továbbra is jogod van elutasítani az ő igazságukat.
Csak akkor lehet, hogy azon menne a balhé, hogy ebben a Pantheonban kiülök közelebb az asztalfőhöz. Vagy a kerekasztalban, kinek hol van a helye, és kikapja először az ételt.
Istenei. Nem, mert egyszerre kap mindenki.
Na, csináljunk egy ilyen vallást, hogy kerekasztal istenei. Én bedobom a freestyle kereszténységet. All in.
Jaj.
Na jó, viszont akkor... most nagy szeretettel megpróbálom tovább gördíteni ezt a beszélgetést.
Kérlek.
És Simon behozta magával Nietzsének az egyik könyvét. Arra jutott eszembe. micsoda véletlen, hogy ugye Csávó mondta azt, hogy hát Isten halott, és mi öltük meg.
Így van.
Ez mit jelent? Hozzáteszem, filozófia órán volt erről szó, de mint bukott diák, kicsit unalmasan beszélt a tanárbácsi, és nem annyira emlékszem, és még nem jutottam el addig az önképzésben, hogy ennek úgy jobban utána nézzek, mert nem akarok így ugrálni, de remélhetőleg ti jobban figyeltetek.
Na hát, nézd, én szerintem nálam senki nem csúszott többet a BA képzésen egy darab filozófia kurzus miatt az egyetemen, szóval a legjobb embert kérdezed, de vakvezet világtalan, ez történik most, de amennyire jól tudom, ez nagyjából egyszerűen csak annyit jelent, így hát laikus terminus technikusokat használva, meg nyilván amennyire én ehhez értek, hogy az az értékrendszer, amit ugye az istenhit, a keresztény, a zsidó-keresztény kultúrkör közvetít, az lett meghaladva abban a korban, amit Nietzsche maga körül látott. Uh-huh. Mert egyszerűen az különböző erkölcsi tanítások vagy parancsolatok nem voltak, vagy nem látta őket alkalmazhatónak arra a világra, amiben ő adott esetben élt, és erre vonatkozik az a része ugye ennek a mondásnak, hogy mi öltük meg. Az emberi fejlődés és kultúra és stb. Az egyszerűen elment egy olyan lassan és recsegve ropogva változó dolog mellett, mint a kereszténység, mert az...
A humanizmusnál ugye nagyon megrobbant az, hogy a racionalizmus és az embernek a dicsősége az...
Igen, és ugye ebből jön nála az a logikus következő lépés elvileg, hogy innentől magunknak kell megalkotnunk a saját erkölcsi mércénket. Uh-huh. Ugye lásd Übermensch, stb., ami képes erre is elutasítja a tömegnek a morális iránytűjét, és ilyesmik. Nyilván itt ezen a ponton nagyon félre lehet értelmezni Nietzsét, egyrészt az Übermensch-el, másrészt, igen, hogy rásütik, hogy nihilista azért, mert hogy azt mondja, hogy nincsenek ezek az értékek, csak azért azt sokan elfelejtik, szerintem is mondom, amennyire
nem
én ezt tudom, hogy
az értéket, csak
így van, így van, nincs, nagyon messze van a nihilizmustól, azt mondja, hogy meg kell alkotni a saját értékedet, ami, igen, szerintem egy nagyon szép gondolat abban az értelemben, hogy a tetteidért a teljes felelősséget ráteszi a te válladra, és nem mutogathatsz semmilyen szentírásra, vagy predesztinációra, vagy bármire, ha valami rossz történik, vagy rosszat teszel, csak és kizárólag te vagy érte egy személyben 100%-osan a felelős, és egyébként ez a szekuláris humanizmusnak is egy kor, egy központi meglátása, hogy mondjam ezt szépen.
Hát olyan magja.
Igen. Hogy egy kicsit ahhoz is átkössem, meg azt hiszem, hogy arról volt szó. Egy korábbi epizódban említettem a szekuláris humanizmust, igen, és nem mentünk bele nagyon.
Soma, szerinted mi ez, hogy Isten halott? És mi öltük meg?
Ha behoztam magammal Nietzsche könyvet, ez azt feltételezi, hogy jelenleg még olvasom, így nem feltétlenül nyilatkoznék arról, hogy pontosan mit gondol Nietzsche, mert egyelőre még értelmezem, és emészgetem, amit mond. Valahol nekem is ez a morális iránytű az, ami beugrott, amikor olvastam ezt először, hogy nem a vallás az, ami kizárólag megadhatja nekünk azt a morális irányt, hogy hogyan kell élni, hanem azt vallás nélkül is meg lehet találni, és hogy az embereknek nem kéne vakon követni azt, hogy mások által megmondott morális irány a jó, hanem maguknak tényleg gondolkozom mindenki saját fejjel, hogy ezt így már korábban is mondtam az adásban. De még nem fejeztem be egyébként a könyvet, szóval majd erre visszatérhetünk legközelebb.
Ha megszavazzátok, én általában azt szoktam csinálni, kezembe adódik egy ilyen Nietzsche könyv, kicsit olyan, mint a Hamvas Béla, vagy mint Márainak a füves könyve. És random felnyitom, és felolvasok belőle egy részt. Kértek egy ilyet most így, hogy benyúltam a könyvedet egy pár percre?
Nyugodtan.
Bálint?
Toljad.
Na. Nem tudom, hogy... De 78. oldal, ez egyébként a Bálványok alkonya, 17. Nem tudom, mi ez, bekezdés. A legszellemibb emberek, feltéve, hogy a legbátrabbak is, élik át messze a legfájdalmasabb tragédiákat is. Ám épp ezért tisztelik az életet, mert legnagyobb ellenségét állítja ki ellenük. Gondolom itt a tragédiára utal. Nem tudok arra már nagyon mit mondani, hogy miért lenne Isten halott, és miért mi öltük volna meg. Én ezt inkább egy ilyen kizökkentésre szánt vádló kijelentésnek tartom.
tehát hogy edgy akart lenni nagyon.
Kicsit inkább azt érzem benne, mint hogyha mint ez a csávó fogta volna magát, ugye sose csinálta volna meg valószínűleg, de fogta volna magát, kiállott a fórumra, a klasszikus fórumra, és azt mondja, hogy Isten halott, erre így az emberek felé felkapja a fejét, azt mondja, hogy oszt? És hozzáteszi, hogy és mi öltük meg. Nem azt mondja, hogy ti öltétek meg, nem azt mondja, hogy maguk öltétek meg, maguk ölték meg, nem azt mondja, hogy ők ölték meg ott a kocsmában, vagy fent a izébe, a parlamentbe, hanem mi közösen. És akkor veszek az emberek másik fele is erre felkaphatja a fejét, hogy akkor most mi van? És akkor utána lehet, hogy van egy pár pillanat, amíg ki lehet fejteni a gondolatokat, amelyekbe beletartoznak mind, amiket mondhatok. Vagy ebben lehet egy olyan átvitt értelme, egy nagyobbat lépve az ateizmus felé, hogy ha már Isten halott, akkor csak magunkra maradunk, és ha már csak magunkra maradunk, akkor az egyszerre egy nagy lehetőség, és egy nagy hibafaktor is, mondjuk így.
Igen.
És akkor ezeket így nagyjából össze tudnak állni a dolgok. Na de Bálint, mi volt ezzel a milyen humanizmussal?
A szekuláris humanizmus.
Na, az micsoda?
Hát nézd, ez nagyjából azok olyan nézetrendszereknek így az összessége, hogy mondjam, ami annyit mond, nyilván a nevében is benne van, hogy alapvetően szekuláris, tehát ugye államegyház szétválasztása, stb. Alapvetően nem egy, de eléggé ateisztikus gondolkozás ez is.
Ez szerintem inkább praktikus az, hogy szétválasztjuk az államot meg az egyházat.
Hát praktikus is persze, nyilván, igen. Már ez is megérne önmagában egy epizódot, ha lehet ilyet mondani, de...
És megóvjuk magunkat nagyon sok rossz májú kijelentéstől most.
Igen. Egész egyszerűen arról szól, hogy az emberi szenvedés minimalizálása, meg legyen minél jobb az embereknek, érted, ilyesmik, és
egy felelősségvállalás. Ez kéne a célunk, nem így a 21. század elején, már úgy a 19.
Nyilván, igen, meg jó, ezt nyilván mindenki vallja, de alapvetően ez, mondom, amit már korábban is mondtam, ez a személyes felelősségvállalás a tetteinkért, és a...
Hát ez egy ilyen alap dolognak kéne lennie, nem?
Igen, de mondom, abban a kontextusban például a személyes felelősségvállalás, hogy nem azért nem ölsz, mert azt mondja a 10 parancsolat, mert ha neked ahhoz, hogy ne ölj, a 10 parancsolat kell, akkor valószínűleg te elég rossz ember vagy, alapvetően, érted?
Meg biztos nagyon frusztrált.
Ez akkor visszacsatol ahhoz, amit te mondtál, Tamás, hogy mi szerinted az ateizmus, hogy honnan érkezik ez az érték.
Igen, egyébként ez nagyon jó, hogy kérdezted, mert közben nekem is eszembe jutott, hogy egy szekuláris humanistának például, vagy amennyire én tudom, nyilván ebben többféle morális irányt tudnak maguknak szerezni ezek az emberek, adott esetben evolúciós, utilitarista, most ezeket el kell akkor magyaráznom, ugye?
Hát
támpontokat adsz, az nem rossz.
Támpontok. Jó, ugye az utilitarizmus az a lehető legnagyobb közjó, úgyhogy a lehető legkevesebb kárt okozzuk, mondjuk. Mit tudom én, az utilitarizmusnak egy klasszikus példája a Those Who Walk Away From Omelas című mű, amiben van egy város, ami ilyen folyamatos, örök, gyakorlatilag fesztiválban van, és mindenki nagyon-nagyon boldog.
Ez Omelas.
Csodaszép. Ez Omelas, igen.
Akik elmentek Omelasból.
És vannak, akik elmennek Omelasból, akik azok, akik nem bírják elviselni azt, hogy Omelasnak ez a fényűző ragyogása és folyamatos boldogsága és dúsága, ez abból fakad, hogy egy darab gyermeket folyamatos kínok között tartanak, így sötétben, mocsokban, stb. Tehát, hogy folyamatosan az egész élete szenvedés. És ezért cserébe az egész város folyamatosan virágzik, és egyszerűen vannak emberek, akik elsétálnak Omelasból. Senki nem tudja, hogy hova. Ennyi. És itt ér véget az egész sztori is egyébként. Mm. Bocs, hogy lelőttem. Ez klasszikusan az utilitarizmus egy ilyen problémája, hogy ugye meddig lehet elmenni az utilitarizmusunkkal. Ugyanígy...
Hát attól függ, ilyen hadék leszek, hogy látjuk-e a másoknak a szenvedését, avagy sem. Tehát látjuk-e azt, hogy Kambodzsában a gyerekek csinálják a kis pár ezer forintos cipőt, amit itthon marketing költségek után felvernek 20-30 ropira, meg most nyomhatnék tényleg egy háromnapos kisodást a fejlődő világoknak a kizsákmányolásában.
Igen, ezt is lehet. Szóval, és mondom, az utilitarizmus az csak egy példa, szóval, hogy nincs, amennyire én tudom legalábbis, nincs olyan, hogy a szekuláris humanistáknak a tulajdonított morális iránytűje, hanem hogy ez többféle lehet, és ebből az utilitarista felfogás ez csak egy, de alapvetően a személyes felelősségvállalás is. Ebben az értelemben persze ez rímel arra, hogy te az elején mondtad, hogy számodra, hogy nyilvánul meg az ateizmus, valóban úgy lehet röviden szerintem összefoglalni, hogy, hogy egy ateistának ahhoz, hogy ne lopj meg, ahhoz, hogy ne ölj, csak bonyolítás az, hogy ezt a 10 parancsolat miatt nem teszem meg. Vagy esetleg tovább gondolva, milyen ember az, akinek a 10 parancsolat kell ahhoz, hogy ne lopjon.
Igen.
Máshogy fogalmazzuk, máshogy nézzük az elefántot, de itt most kivételesen ugyanazt jelenti. Igen.
Viszont akkor nézzünk egy kicsit a jelenbe is. Vannak új ateisták. Mi a helyzet most velük? Mit tudtok róla?
Igen. Hát viszonylag röviden, mert úgy tudom, hogy lassan kezdünk kifagyni az időből.
Ugye? Igen, egy ilyen kis gyors kisradás szinten, csak hogyha valaki így utána olvasgatna, mint hogy mondjuk én is mélyebben, akkor foglald össze kérlek, hogy mi van most ezzel?
Hát ugye az új ateizmusnak azt a fajta ilyen elég erősen apologetikus ateizmus szokták nevezni, amit igen manapság lehet látni, hogy ténylegesen kiállnak mondjuk vitázni különböző természettudósok, filozófusok, vagy egyéb gondolkodók keresztény felekezeteknek az apologétáival, és akkor egy nagyobb közönség előtt, szervezett keretek között vitáznak különböző Istennel kapcsolatos kérdésekről, legyen az az, hogy létezik-e, vagy hogy jött létre a világ, és ilyesmik. Ugye ennek hát a Four Horsemen elnevezésű négy talán leghíresebb képviselője ugye Richard Dawkins, Sam Harris, azt hiszem Daniel Dennett és Christopher Hitchens.
Ugye ezek az apologéták, hogyha vallási vagy felekezethez tartozik, akkor azt próbálja azt a fajta hitvilágot, elképzelést megvédeni, míg mondjuk az ateista apologéták, azok meg az ateizmus próbálják megvédeni és lebontani, tehát ilyen vitázó arcok. Csak hogy
tipikusan igen,
a
igen, így van, és nyilván az adott vitától függ, hogy mit beszélnek meg, hogy az milyen keretek között megy, vagy hogy milyen témáról szól. Előfordul olyan, hogy egy hívő például nem a saját hite mellett áll ki, hanem önmagában mondjuk csak azt próbálja bizonyítani, hogy Isten teremtette a világot. És ez ugye bármilyen felekezettől függetlenül tud működni. Vannak erre olyan érvek például, amiket manapság főleg ilyen hát Magyarországon azt hiszem talán református, az USA-ban egyéb protestáns hívek szoktak előadni, de alapvetően például iszlám eredetű, vagy ott gyökeredzik, egy adott Isten érv. Igen, most így röviden kicsit inkább főleg a Hitchensre térnék ki annyiban, hogy ő szerintem egy kicsikét más meglátásban csinálta ezt az egész vitázást, ő már most nem él. Ugyanis ő tipikusan nem az a fajta emberke volt, amennyire én láttam neki vitáit, aki ténylegesen ebben a filozófiai mezőben, vagy hogy mondjam ezt, vagy filozófiai magasságban próbált volna vitázni. Szóval ő nem fogta a formális logikát mondjuk, és ott elkezdte a levezetéseket csinálgatni, hanem sokkal inkább egy ilyen kulturális szempontból közelítette meg az egészet, és szerintem fontos különbséget tenni a kettő között, vagy hát szerintem is fontos.
Én közben arra gondoltam, hogy én se formális, se kulturális logika szempontjából nem vennék ennek a dolognak neki, mert a formális logika az túl zárt körű, és kevesen értik. A kulturális az egy ilyen ingoványos, kicsit mocsoros puha, de lehet, hogy azért, mert én is társadalomtudós vagyok eredetileg. Én főleg társadalom és praktikus szempontjából mentem volna neki, de ez csak az én ízlésem, csak persze, hogy ugye lássuk azt, hogy mennyi oldalról, mintha apologéta lennék.
Világos. Nézd, egyébként vannak szerintem, tehát van azért szép istenérve a most jó, nem szeretném kifejteni, de a kálám teológiai istenérve az eléggé pacekul néz ki, ha az ember ránéz egyébként, meg nem, nehezen szoktak rajta fogást találni az emberek.
Ki tudod fejteni egyébként röviden?
Hú, hát nagyon röviden, ez tudom, itt inkább nem, mert tényleg kevés az időnk.
Én az én a Nagy Gergelyéknek az egyik beszélgetésében, kivel ugye Kozinczy Bálint készített anyagot, hallottam egy olyat, nem tudom, nem biztos, hogy pontosan idézem vissza, de valami olyasmi volt, hogy nem tudom már ki mondta, azt mondta, hogy ha van Isten, és hiszek benne, és a túlvilágon találkozom vele, akkor nekem tök jó, mert hittem benne, és akkor pacsiba vagyunk. Viszont, ugye, hogyha túlvilágon nincs Isten, és még ebben a földi életemben hiszek benne, akkor végtére is nem veszítek semmit, mert akkor a túlvilágon nincsen túlvilág, ahol én találkoznék az Istenet, tehát az életem az a halálomig tart, tehát miért ne higgyek az életembe? És ez mondjuk nem rossz dolog, még én nem is tudnám fogadni, csak én nem az a srác vagyok.
Igen, ez amit te mondasz egyébként, ez ugye Pascal fogadása, ezt úgy hívják, hogy egyszerűen, hogyha a mérleg két nyelve az, hogy van van a véges életem, amiben nem vesztek semmit a hittel, viszont cserébe nyerhetek végtelen sok, végtelen sok ideig tartó végtelen nagy boldogságot a túlvilágon, akkor egyszerűen megéri hinnem. Csak ez olyan szerintem, hogy ha és amennyiben van Isten, és te benne ilyen megfontolásból hiszel, akkor ő téged a pokolra fog tűnni. Mert a hited nem genuine, nem őszinte.
Erre azt fogja mondani a szakállás bácsi, hogy Alanis Morissette, hogy egy kicsit opportunista voltál, ne haragudj.
Így van. Bocsás, de hogy visszatérjek és befejezzem, szóval, hogyha mondjuk elfogadjuk egy istenérvről azt, hogy igen, a világot be lett bizonyítva, hogy a világot ténylegesen egy felsőbb erő teremtette, ez nagyon sok esetben még nem áll semmilyen relációban azzal, hogy viszont melyik földi felekezet az igaz. Hogyha valamilyen felsőbb erő teremtette is a világot, ezek az érvek tipikusan nem szokták bebizonyítani tovább menve azt, hogy adott esetben ezt az érvet előadó apologét a saját felekezetének van igaza. Az ebből nem következik. És ez ugye amiatt probléma, vagy hát legalábbis a Hitchens ugye nagyon sokszor pont úgy érvelt, vagy inkább azzal érvelt, hogy kulturális szempontból miért van probléma a vallásokkal, és ebből a szempontból igen, ő egy kicsit antiteista is volt. Ugye hasonlította például Istent Kimír Szenhez, hiszen folyamatosan megfigyeli az ember egész életét.
Hát vagy a nagy testvérhez is, teljesen mindegy.
Vagy nagy testvérhez, igen.
Mert lehet, hogy a kettő ugyanaz.
Így van. Folyamatosan megfigyel. Történnek veled az életben rossz dolgok, viszont ugye ezeket nem akadályozza meg, szóval lehet, hogy még igazából rossz indulatú is, és aztán, amikor meghalsz, és te nem éltél elég jól, na, akkor kezdődik az igazi fán, ahogy ő fogalmazott, mert hogy lekerülsz a pokolba, ahol végtelen sokáig szenvedsz, még pluszban. Néha még akkor is, ha egyébként megpróbáltál a kedvére tenni az égi Kim Irsennek, úgyhogy igazából nem volt feltétlenül választásod.
De most akkor mi van? Egy jóságos Isten, aki leküldi fiát meghalni értünk, elküld engem a pokolba, hogy szenvedjek.
Megtörténhet, igen. Szóval igen, nehéz egy homogén masszaként beszélni ugye az ateista apologétákról, vagy akár az új ateizmusról ebből nem a szempontból kell. Szerintem, mert vannak köztük tényleg ugye fizikusok, akik mondjuk nem rendelkeznek azzal a filozófiai, vagy egyéb kulturális, szociológiai tudással, amivel ilyen szempontból tudnának ők érvelni.
Tényleg, hogyha mérhető lenne vagy a vallásosság, vagy az Istennek a jelenléte, már ha létezik Isten, akkor annak vajon mi lenne az esi mértékegységben a jele? Szerintem ilyen egy hit.
Egy F. De F már van.
Na, egy hit. Hogyha nincs Isten, akkor az nulla hit, meg akkor az egy.
Nem is értem, de nem vagyok benne teljesen biztos, hogy akarom elérteni.
Nem is baj.
Szóval, igen, tehát az új ateizmus az valami ilyesmi. Nagyon sokszor nagyon harcos, a harcosak ennek a képviselői, ami szerintem nem egy jó dolog. Tehát nagyon sokszor pont annyira elvakultnak tudnak tűnni, és akár felkészületlennek egy-egy vitában a mai ateizmus. Jó, most itt nem feltétlenül az ilyen híresebb arcokra gondolok, hanem mondjuk egy YouTube videót, ha megnéz az ember. Mm. Egy vitáról nagyon sokszor az ateista oldalt képviselők, azok felkészületlenebbek, mint a hívők, esetleg trágárkodnak, vagy tényleg mindenfajta megfontolás nélkül csak úgy lesöpörnek gondolatokat az asztalról, mondván, hogy de ez hülyeség, ami hát nyilván kiállít róluk egyfajta minőségi bizonyítvány, de hogy pont annyira gáznak tűnnek legalábbis az én szememben, mint a nagyon-nagyon elvakult hívek.
Hát továbbra is csak a Quimby-nek a dalszövegét tudom idézni, hogy valamiben hinni kell akkor is, ha nem felel. Tehát most nyilván a kereszt, vagy a vallásos apologéták a saját vallásukban hisznek, az ateisták meg a saját ateizmusukban hisznek, mondjuk innentől kezdve, és ez, hogy nincsenek annyira erős érvek, akkor az inkább hit, mint érvrendszer. Na most, hogyha véresen kapaszkodsz valamihez, azzal csak egyetlen dolgot fogsz elérni, hogy kiszakadnak a körmeid.
Igen, ez egy szép mondás.
És szép végszó is egyébként, mert...
Na, akkor zárjuk az adást, mert köszönjük szépen a figyelmeteket. Hát jó, Wikipedia olvasás, meg utánézés, egyébként a Hitchensnek, meg a Dawkinsnek is érdemes. Én, hát zárszó, nem magyarázok már többet. Köszönöm, hogy itt voltatok. Szervusz Bálint.
Szervusz Tamás, sziasztok.
Szia Soma.
Sziasztok.
Én pedig Tamás voltam, ez pedig itt a Vallani Szabadon című podcastünk volt, ahol próbáltuk ilyen lólépésekkel körbejárni, körbe táncolni, esetenként körbe tangózni, körbe fattyú lépésezni az ateizmust. Sziasztok.
A vallásszabadság mindig egy egyszerre aktuális és sokoldalú kérdés. Különösen a 21. században, a digitalizáció korában. Köszönjük, hogy velünk tartottatok!